énekkari kis közösségünk, aki szívesen énekel szombaton este 7-től 8-ig, szeretettel látjuk. A jövő szombaton lesz a szépkorúak legközelebbi alkalma, február 27-én. Nagyon örültünk az előző alkalomnak, hogy együtt lehettünk az idős testvéreinkkel. Most is szeretnénk együtt lenni velük. Jöjjünk el, hívogassunk másokat is, néhány meghívó van is a padokon kitéve, amelyet másoknak is el tudunk vinni. Ahogy szintén meghívókat helyeztünk el a padon, Mátraházán június első hétvégéjét szeretnénk közösen eltölteni a gyülekezet tagjaival. Kérjük a jelentkezéseket a kedves testvérektől március 31-éig, mivel ugye előleggel kérjük ezt a jelentkezést, azért várunk eddig, hogy összegyűjthessék a testvérek az előleget. A hitoktató testvéreket kérjük, hogy az istentisztelet után az iratok rendezése miatt maradjanak itt a lelkészi hivatalba, jöjjenek be. Most folytassuk az istentiszteletet. A 459. dicséretet énekeljük, az Isten bárányára letészem bűnöm én, mind a négy versével. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetéből. Igaz Isten tisztelet. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kefteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy eljusson egészen belülre, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért kérjük imádságban fennállva a mindenható Isten. Köszönjük neked, Istenünk, hogy csodálatos terved van erre a világra nézve. Köszönjük, hogy nem véletlenül telnek a napjaink. Köszönjük, hogy kereshetjük a te akaratodat. Bocsásd meg, ha sokszor a magunk akaratát keressük, és azt akarjuk érvényesíteni, és azért vagyunk olyan lehangoltak. Könyörülj! Segíts, hogy hálás szívvel tudjuk neked megköszönni mindazt az ajándékot, amit napról napra kapunk tőled. Nem szolgáltunk mi ezekre. Nem kerestük ezeket, csak úgy kapjuk. Ráadásul már rászolgáltunk nagyon sok büntetésre, mindazok miatt, amit rosszul gondoltunk, hirtelen kapkodtunk el, meggondolatlanul ejtettünk ki a szánkon. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lejöttél közénk, nem hagytál magunkra, megváltottál minket. Köszönjük, hogy szent lelked által mindezt megérthettük, gyermekeiddé lehettünk. Kérünk téged, légy most is velünk. Táplálj minket a te állandó szereteted jó ízével. Hadd tapasztaljuk meg azt az örömet, azt a békességet, és azokat a kincseket, amelyeket csak te adhatsz nekünk. Kérünk, könyörülj, ne csak rajtunk, hanem azokon is, akik valamiért nem lehetnek itt, légy velük is. A te szent lelked szóljon mindnyájunkhoz. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 172. dicséret éneklésével, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Reménykedünk, örök Isten. Hallgassuk meg a mai igehirdetés alapjaként Máté evangéliuma 5. fejezetének 7. versét. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ahogy a boldog mondásokat veszük sorra, azt tapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus mindig olyan dolgokat, tulajdonságokat mond boldognak, ahonnan nem várjuk igazán a boldogságot. Talán első hallásra nem olyan melbevágó, hogy boldogok az irgalmasok, de azért az az igazság, az a helyzet, hogy a világban biztos, hogy az irgalmasságot egy tehernek érzik. Hogy valaki másnak a gondját fölvegye, hogy a pénzéből valaki másra, nem a családjára költsön, hogy valaki más panaszait egyáltalán végighallgassa, vagy azért ezekkel a panaszokkal próbáljon valamit kezdeni, hogy segítsen rajta, ezt minden ember a világban tehernek érzi. Ennek megfelelően is mondják azt, hogy miért vegyem magamra más baját, van nekem elég, és így tovább. Ismerjük ezeket a gondolatokat. Bizonyára tőlünk sem állnak azért ezek távol, ránk is hatással van mindez. A Bibliában mégis azt olvassuk, hogy ez az egész nem egy teher, hogy nekem másokon segítenem kell, netán beteget ápolni, netán valami más formában segíteni másokon. Ez a Biblia szerint nem teher, olyannyira nem, hogy például a római levélben, amikor felsorolja, hogy milyen szolgálatok vannak egy gyülekezetben, és hogy az hogyan kell tenni, akkor az utolsó, amit felsorol, pontosan ez a könyörülő, vagy irgalmas, ugyanez a szó van a görög eredetiben, a könyörülő vidámsággal, vagy az új fordítás szerint jókedvel tegye, amit tesz, ezt mondja. Tehát aki a Biblia szerint könyörül, annak mindezt örömmel és jókedvel idézőjelben kell tennie, de ez a kell, azt értjük a mindennek a humorát, hiszen jókedvűségre való felszólítás az mit sem ér, hogyha igazából nem valami jó dolgot teszünk. Itt azért szólítja föl a Biblia a könyörülőt, hogy legyen vidám, és vidáman tegye a dolgát, ne mogorván, hogy na hát nekem ezt kell tennem, nekem most emellett az idős, beteg valaki mellett kell töltsem a napjaimat, és bele keseredek, bele savanyodok. Azt mondja, a könyörülő vidámsággal művelje, mert ez valami nagyon jó dolog. Na nézzük meg ezt a az igét, hogy miért mondja ezt Jézus Krisztus nekünk. Először is, hogy miről is van szó, mi az az irgalmasság. Ismerjük a köszöntést, amivel a lelkész is szokta köszönteni a gyülekezetet, amivel a Bibliában és a levelekben az apostolok köszönnek, hogy kegyelem néktek és békesség. Nos, hát ez a köszöntés egyes levelekben úgy szerepel, hogy kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nektek bőségesen. Tehát ott közte van ez a szó, hogy irgalmasság, valahol a kegyelem szó mellett. És érezzük, hogy a kettő nagyon hasonlít. Kegyelem vagy irgalom, hasonló fogalmak, miért teszi mégis külön hozzá ott a Biblia? Miben különbözik ez a kettő? Talán akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, mi ez az irgalmasság, amiről itt szó van. Kegyelmes, azt kell mondjam, hogy egyedül az Isten lehet. Rólunk emberekről a Biblia beszél úgy, hogy lehetünk irgalmasok, de kegyelmesek, az olyan furcsa lenne, ha erre szólítana fel a Biblia. Miért? A kegyelem az eredeti görög szöveg szerint vidámságot, jókedvet jelent, kedvességet. És ez egyedül az Isten tulajdonsága, aki világosság, és nincs benne semmi sötétség. Bennünk bőven van a sötétségből is, mindnyájunkban. Ezért egyedül az Isten lehet jókedvű, kegyelmes hozzánk. Egyedül az Isten teheti meg, hogy mint egy jókedvében elengedi az összes adósságunkat. Mi nem lehetünk ilyenek a másik emberhez. Hiszen nekünk is van bőven adósságunk, bűnünk, sötétségünk. Mi nem jókedvünkben engedjük el ezeket, hanem sokkal inkább azért, mert tudjuk, hogy nekünk is van mit elengedni. De az Isten, amikor kegyelmes, akkor ezt örömmel, jókedvéből teszi, azért, mert ő ilyen. Ő megbocsátó. Nem azért, mert ez a dolga, hanem mert ez fakad belőle. De az Isten irgalmas is. Az emberről mondtuk, hogy ő csak irgalmas lehet, kegyelmes nem. De az Isten, amikor kegyelmes, ugyanakkor irgalmas is. Mit jelent ez? Hogy bár az Istennek nem kellett megtapasztalnia az árnyat, a sötétséget, de ő Jézus Krisztusban mégis megtapasztalta, így lejött erre a földre. Ezért irgalmas is. Ezért együtt érez velünk, és tudja, hogy micsoda szenvedést okoz a bűn. Tapasztalatból tudja, nem a saját bűne tapasztalatából, hanem a mások bűne megtapasztalásából. Ezért jött le közénk Jézus Krisztusban az Isten. És ezért lehet ő irgalmas is. Az irgalmasság tulajdonképpen együttérzést jelent. Hogy megtapasztalom a bűn keserűségét, hogy ez milyen gonosz tud lenni, mennyi rosszat tud okozni, és ez arra indít, hogy odafigyeljek másokra és segítsek rajtuk. Milyen csodálatos dolog, hogy a mi Istenünk nem csak kegyelmes, de irgalmas is. Jó kedvéből lehajol hozzánk, és megbocsátja az összes bűnünket, de ugyanakkor együtt ér ez a bűnössel, és tudja, hogy milyen iszonyú a bűn környezetében élni, önzésben, és elégedetlenségben, és feszültségekben, és különböző csábítások között, és együtt érez velünk. A mi Istenünk irgalmas is. Tehát ez az irgalmasság, az Isten tulajdonsága. És azt is meg kell néznünk, hogy ez a bizonyos irgalmasság milyen helyzetekben is kell, hogy megnyilvánuljon. És itt két végletet mondhatok. Van olyan irgalmasság, amikor valakin csak egyszerűen segíteni kell, mert bajba került, önhibáján kívül. Ez a világ tele van nehézségekkel. Valaki mondjuk valami betegséget elkap, vagy valami történik és elszegényedik, van ilyen. Irgalmasság az legkönnyebb ilyenkor. Mikor tudom, hogy az a valaki nem tehet arról, amilyen helyzetbe került. De az irgalmasság nem merül ki ezekben a helyzetekben. Irgalmasságra akkor is szükség van, hogyha az az ember nem vétlen. Ugyan melyikünk vétlen egyébként, melyikünkről lehet kimondani úgy teljes egészében, hogy ő nem tehet róla, ami vele történik. De van úgy, hogy mindezt látjuk is, hogy tényleg tehet. A legtöbb helyzet az életben vegyes helyzet. Amikor nehéz helyzetbe kerül külső dolgok miatt is, de ugyanakkor tehet is valamennyire erről, hogy ő került oda. És ilyenkor nagyon fontos, hogy irgalmasak legyünk, mert azok a boldogok. Van nekünk egy olyan gyermekünk, akivel különösen sokat kell foglalkozni, mert nagyon boldogtalan, nagyon hisztis, és nehéz ezt megtenni napról napra. Azt mondhatom, hogy a családtagjainkkal együtt nagyon sokat sóhajtozunk és méltatlankodunk, hogy ennyi ez a kisgyerek milyen. Mindig boldogtalan, mindig van valami keseregni valója. Tipikusan az a helyzet, amikor kétoldalú a dolog. Nagyon is tehet ő róla, hogy ilyen panaszos, hogy semmivel nincs megelégedve. De azért nekünk szülőknek tudnunk kell, hogy hát mi neveltük őt. Hogy lett ő ilyen? Úgy született, hogy már benne volt egy betegség, és ezért aztán inkubátorba került, akkor még Gyöngyösön laktunk, de ide került Pesten a 2. számú klinikára, és ott kellett látogatni a feleségemnek, de nagyon sokat volt magára hagyatva az első napokban, amikor pedig egy gyermeknek az anya közelsége nagyon sokat számít. Ezt mindig tudnunk kell, amikor vele foglalkozunk. A nyilván tehet is ezekről a hisztikről, meg sok mindenről, de azért sok mindenről nem tehet. Sok minden a körülményekből adódik. És egyébként is tudhatjuk, hogy egy kisgyermeknek mindig szüksége van a türelemre, a megértésre, a szeretet kinyilvánítására. Hát ezeket nagyon könnyű így kimondani a szószékről, de amikor ott kell a hétköznapokban gyakorolni, mert éppen nagyon hisztis, akkor azért nem olyan könnyű. Na hát itt szükséges az, hogy irgalmasak legyünk. Hogy ne azt mondjuk, hogy persze már megint hisztizik, és már megint elégedetlen, hát akkor jól, vágjunk oda, mondjunk oda. Nem, meg kell, hogy érezze a szeretetünket is. Meg kell, hogy tapasztalja, hogy türelmesek vagyunk hozzá, annak ellenére, amilyen. Ez nagyon nehéz dolog. De valahol ez vezet eredményre. Ha türelmetlenek vagyunk vele, ha nem fejezzük ki a szeretetünket iránta, akkor a mi légkörünk is keserű lesz és boldogtalan. Ha viszont le tudjuk csitítani, csillapítani a szeretetünket, megérzi, akkor egész más lesz a légkör, és a mi szívünk is sokkal oldottabb lesz. Hát ebben is tapasztalható, amit Jézus Krisztus így mond, hogy boldogok az irgalmasok. És persze a legnehezebb az, amikor látszólag úgy látjuk, hogy teljesen ő az oka a boldogtalanságnak. Amikor egy olyan valaki lehet könyörülni, irgalmasnak lenni hozzá, aki hát teljesen elrontotta az életét, és látjuk, hogy úgy nem lehet élni, és nem érdemes, ahogyan ő él. És a Biblia azt mondja, hogy még az ilyen helyzetben is lehet, sőt kell irgalmasnak lenni. A legjellemzőbb ige erre a Júdás levelében található. Azt mondja, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Hát azokon is könyörülni kell. Akik nagyon messzire tértek az Istentől, úgy élnek, ahogy nem kellene, de ott nagyon körültekintően és nagyon óvatosan kell könyörülni. Ezt tudjuk. Nagyon meg kell gondolni, hogy mit segítünk és hogyan segítünk neki, és utálva még a ruhát is, melyet testük beszennyezett, ezzel a képpel mondja el ezt itt a levélíró. Nézzük hát meg végül, hogy hát ha ez az irgalmasság, és ezekben a helyzetekben kell irgalmasnak lennünk, vajon miért vagyunk akkor boldogok? Így mondja itt Jézus Krisztus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. De ez tulajdonképpen múlt időben is mondhatnánk, hogy irgalmasságot nyertek. Mert csak az tud irgalmasnak lenni, akin könyörült már az Isten. Azért boldog az irgalmas ember, mert ő már egy megnyert irgalommal a szívében van. Ő tudja, hogy milyen jó irgalmat nyerni. Milyen jó, amikor nem a fejemhez vágják, hogy igen, hát ez ide visz, ezt megérdemelted, hanem ahogyan az Isten mutatja, hogy nézd, én ezt vállaltam. Én haltam meg ezért, én szenvedtem el a büntetést, és megbocsátok neked. Ez egészen más. Az irgalmat nyert ember tud irgalmasságot továbbadni, és ezért boldog ez az ember, mert ő megtapasztalta az irgalmasságot, ő tudja, hogy mi az, és ez nagyon nagy öröm, hogyha az Isten nekem megbocsátott a Krisztusban. Persze ez az irgalmasság megtapasztalása, ez a jelenben is igaz. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ahogy mondtam, ha úgy bánunk azzal az emberrel, akkor a lelkünk nem lesz olyan zaklatott. Akkor megtelik békességgel. Akkor Olyan jó dolog azt tudni, hogy olyan lehetek, mint az Isten, hasonló hozzá. Mert ő lehajolt hozzám, én is lehajolhatok minden elesethez. Ahogyan emlegettem már, hogy a diakonissa szobra felirata a Betesda kórház kertjében ez volt, hogy jutalmam az, hogy tehetem. Tehát egy nagy öröm az, hogy én hasonló lehetek az Istenhez, hasonló feladatokat oldhatok meg, hasonló lelkülettel élhetek ebben a világban, ahogyan az Isten élt. Nagyon nagy kiváltság és nagyon nagy öröm, hogy irgalmas lehetek. És végül persze jövő időben is érthetjük, ahogyan ez jövő időben van igazán ez az ige. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek majd. Jézus Krisztus egy nehezen érthető példázatot fejez be ezzel a mondattal, a hamis sáfár példázatát, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, akkor befogadjanak titeket az örökkévaló hajlékokba. Na, mit jelent ez? Szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Legyetek irgalmasak. Ahogyan az a hamis sáfár még akkor nála volt a jog, hogy megállapítsa a fizetendő tartozást az adósoknak, belátva, hogy túl magasra tette a mércét, lejjebb szállítja. Irgalmas velük. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy igen, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, legyetek irgalmasak, forduljatok azokhoz, akik szükséget szenvednek, forduljatok a betegekhez, türelemmel kérdezzétek meg a sírókat, hogy mi bajuk. Szerezzetek magatoknak barátokat, mert, és itt a jövő idő, hogy majd befogadhassanak titeket az örökkévaló hajlékokba. Tehát egy olyan közösségbe kerülünk majd az Isten országában, ahol a szeretet az Úr. Ahol szívesen kell, hogy minket lássanak és fogadjanak, csak az kerül oda tulajdonképpen, akit szívesen látnak. És kit látnak szívesen? Aki irgalmas volt a többiekhez. Akiktől ezt tapasztalták. Igen, a jövőre nézve is nagyon fontos, hogy irgalmasak legyünk. Hogy ne legyen haragosunk, ne legyen, aki azt mondja, hogy ez egy kemény szívű, irgalmatlan ember volt, amikor én bajba voltam, akkor a fejemre olvasta a hibáimat, akkor nem törődött azzal, hogy miben küszködöm, ahelyett, hogy segített volna, irgalmas lett volna. Így nem lehet bekerülni az Isten országába. Adja Isten, hogy megértsük, hogy ő irgalmas volt hozzánk, hogy mi ezért lehetünk hasonlóak hozzá, és irgalmasak mindenkihez, és hogy így szerezzünk barátokat, hogy majd a mennyei hajlékokba jó közösség legyen. Amen. A 472. dicséretet keressük meg, a harmadik és negyedik verseit énekeljük, lelkek éjjét oszlatni.
Fényel, rád az Úr ezt bízta. tisztálást, azt, hogy hoz Krisztus szent nevével, a bűnösnek szabadulást, az Isten vérét adta értünk. Láttasd, hogy szent példája hat, hogy áldott útját járva hittel, te is adod egész magad.
Jöjjetek, testvéreim, ismét imádkozzunk fennállva. Segíts Istenünk elcsodálkozni újra meg újra, hogy te lehajoltál hozzánk, eljöttél közénk, megtapasztaltad a bűneink keménységét és nehézségeit, és rácsodálkozni arra, hogy te mindettől megszabadítottál minket, megváltottál, mi lehetünk tiszták és szabadok. Nem érdemeltük ezt. Köszönjük, hogy te nem ezt nézted, hanem azt nézted, hogy nagyon-nagyon rászorulunk mindenre. Segíts, Uram, hogy hadd töltse be a lelkünk mélyét az öröm emiatt. És hadd mossa el belőlünk mindazt a keménységet és szigort, amivel fensőbbséggel nézünk magunk körül, és a körülöttünk levőknek a hibáit tudjuk kielemezni, és arra gondolunk, hogy miért nem érdemlik meg, és miért nem segítünk. Töltsd be a lelkünket a te irgalmasságoddal, hogy mi is irgalmasak lehessünk, hogy hálából a te megváltó szeretetedért mi is valami tovább akarjunk adni mindebből, amit kaptunk érdemtelenül. Kérünk, segíts a hétköznapokban, hogy mindig jusson valahol ez az eszünkbe, mindig ezzel legyen telve a gondolatunk, mindig tudjuk a békességet munkálni, mindig tudjunk könnyeket szárítani, türelmesnek lenni, áldozatokat hozni, végezni a feladatunkat, és adj ebben bölcsességet. Különösen azokban a nehéz esetekben, amikor teljesen érdemtelen valakin kell könyörülni, segíts, hogy ezt bölcsen és odafigyelve tegyük, hogy nehogy arra használja, hogy megerősödjön a rosszba és elbízza magát. Kérünk, a te szent lelked legyen napról napra velünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. gondolva tágabb közösségünkre a szózat éneklésével imádkozzunk. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 450. dicséretet énekeljük mind az öt versével. Drága dolog az Úristent dicsérni.